ahora sí.
Minden kiad ez a kamera.
Táblabán nem tudok menni, az a baj, tehát közelíteni tudok. Távolítom, ennél jobb,
nem. Akkor meg
üljenek
át.
Igen.
Így.
Legyenek két
oszlopban, gyerekek. Az úgy tökéletes lenne.
Nincs sok időnk, hogy kezdjük. Itt jó lesz, ide gyere! Miért nem ide jössz elém? Gyertek nyugodtan ide, bátran, ne féljetek. Ide.
Igen, itt tényleg. Így lehet nekem is, hogy jól lesz a szöveg.
Ah, igen.
Jó.
Nem.
Nem is
nem
lehet találni. Jó, ha valami gondolunk már nem vagyok.
Az első kérdésem az lenne, és azt szeretném, hogy az előző órán vett anyagot elemlítsük már fel, hogy miről is tanultunk ugye velem. Valaki nekem beutatna esetleg egy pár percben, vagy három percben. Igen.
A középkori drámáról és színjátszásról tanultunk múlt órán, és annyi volt nagyon fontos jellemzője, hogy az antik görög tragédia műfaját, szabályai, mintha ismeretlenek lettek volna, és úgy született meg, mintha a régi nagy görög költők nem is léteztek volna, és próbáltak mindig minél többet megmutatni, ezért jellemző volt az örökös helyváltozás, és hogy egy időben több helyszínen az eseménysorokat is be akarták mutatni, és a 13. században inkább az egyénről kezdett szólni, és a templomból 1210-ben harmadik Ince pápa kitiltotta a színjátszást, és így a piacra kellett átvinni, és így különböző szimpatikusok jöttek létre, például a szimultán, a processziós és a kocsis, és különböző műfajok jöttek létre, például a misztérium drámák, ahol bibliai történeteket adtak elő, például Noé bárkája, és ennek az alfaja volt a passiójáték, ami Jézus kínhalálát mutatta be. Volt a mirákulum, ami a szentek életét kínhalálát mutatta be, és volt még a moralitás, amikor az emberi jellemvonásokat mutatták be, hogy hogyan viaskodnak.
Igen, ugye az elének is a bűnök tulajdonképpen, ilyen erkölcsi kérdések voltak ezek. Ugye ez nagyon fontos, hogy azt nem mondtuk, hogy milyen volt ez a középkori színjártás, mert egy szót nem mond, tehát nagyon fontos. Az, hogy vallásos volt, igaz? Tehát egy egyházi, egyértelmű, csak ugye nem mondtad ki, én értettem, hogy tudod, csak ez nem volt kimondva, de ez egy vallásos színjártás volt, ami később átalakult egyre inkább. Világi színjátszásá. Ezért kellett ezt kitiltani, ezért volt ez, hogy kijöttek a templomokból, és ugye nagyon fontos, milyen dráma volt jellemző a középkorban, ne írtuk, hogy milyen dráma volt. Először énekeltek, és később ezek.
Liturgikus ének, amiket később cselekménnyel próbáltak érdekesebbé tenni, és így jött létre a párbeszédes dráma.
Így van. Tulajdonképpen ez az, ami jellemző a középkori drámára és a színjátszásra. A mai órán tovább megyünk, és egy talán, nem is tudom, érdekesebb, vagy színesebb, mindenképpen részletesebb, egy nagyobb színjátszással fogunk megismerkedni, vagy drámával. Ugye a reneszánszról van szó. De a reneszánsz dráma és a színjátszás a mai órán témája, és ezzel fogunk egy picit megismerkedni. hogyha még a tankönyvet használnánk egy kis kutató munkához, az első kérdésem az lenne, hogy mi jut eszünk a reneszánszkori drámáról és a színjátszásról, esetleg alkotó, vagy jellemzés, vagy bármi egyéb, a színház neve, vagy bármi a reneszánszkori drámai színjátszásról, mi jut eszünk be egy hirtelen?
Shakespeare,
igen. Még valami? Vagy valaki? Jó, nem baj, nagyon jó. Nyissuk ki a tankönyvünket. A 215-16. Oldalon. És három csoportban fogunk dolgozni, mindjárt ezt el is hoztam, és három feladat lenne. Különböző feladat kapnátok. Az első csoport lesz, akkor mondjuk ez a négy ember. Jó. A második csoport ez a négy ember. Szintén egy első csoport feladat lesz, amit kettőnek, az első csoportnak lesz a feladata. Azt kell megjegyezni, ki melyik csoportba tartozik. Ugye a harmadik csoport, ti négyen, és akkor ott hátra a két hölgy, pedig szintén a kettes csoport. Jó, és akkor elmondanám a feladatokat, hogy mit kellene csinálni. Az egyes csoport feladata, aki az egyest kapta, életrajzi elemek kiemelése. Ugye William Shakespeare-ről van szó, tulajdonképpen egy pár percben ki kellene írni, ami a legfontosabb tényeket, információkat William Shakespeare-rel kapcsolatban. A második csoport Shakespeare színpadának bemutatása. Mi volt jellemző a Shakespeare-i színpadra? Egyébként Angliában is ez volt, de Shakespeare-nek egy picit másabb volt. A harmadik csoport pedig, de ezt igazából magunktól kellene, hogy Shakespeare drámáinak a csoportosítása, tehát ugye a felosztását, a drámák műfaj szerinti csoportosítása. Értjük ezt a kérdést. Még azt mondom, hogy sok hűvő semmiért, és még azt mondom, hogy Róma és Júlia. Tehát milyen tehát műfaj felosztások vannak Shakespeare életművében? Tehát a műveket is tudtok felosztani, tehát írt ugye tragédiákat, és írt ugye mondjuk vígjátékokat, és erre tudunk-e esetleg példát írni, hogy miket írt? Ha nem, az se baj, mert ezt majd kiegészítjük, jó? És erre lenne egy ilyen 3 percünk. Ha úgy könnyebb, akkor eszünkbe jut bármi, mi Shakespeare írt egy mű, azt megírjuk, és akkor ezeket majd elhelyezzük valahol valamelyik műfajba, tehát egy vígjáték, vagy egy tragédiát, vagy a Shakespeare színpad, ez a 218. oldalon van, ugye ezt megtaláltuk. Tehát ugye az ott van. Thank you. Jó, akkor nézzük is meg, hogy mit írtunk ki. Először akkor ismerik egy William Shakespeare-rel. Tehát egy-két életrajz, akkor említsünk már meg, jó? Ki volt az egyes csoportban? Ki tartoztak oda? Jó, ki szeretné? Akkor tessék.
Shakespeare 1564-től 1616-ig élt. Nem sokat tudunk életéről, az adatok hiányosak, gyakran pontatlanok. Stratford-upon-Avon-ben született, ez egy falusias kisváros, anyja földbirtokos lány.
Ez hol van helyileg ez a kis... Stratford. Anglia?
Ja.
Igen.
Apja pedig gazdag polgár. Shakespeare 18 évesen feleségül vette Anne Hathaway-t, akitől három gyereke született, és 1586-87 táján hagyta el családját, következő 5 évve homály, és 1592-ből való az első hír londoni létéről. Ekkor már sikeres fővárosi színész és drámaíró, és drámaírói sikerei révén meg is gazdagodott, és több telket birtokot vásárolt, és 1607 után felhagyott a színészi mesterséggel, és egyre több időt töltött Stratfordban, és szülővárosában halt meg, hagyomány szerint születésnapján 1616. április 23-án.
Igen, köszönöm. Ennél kicsit kevesebb is említett, nem kell ennyire megpikolta a családját, de úgy gondolod, hogy ez fontos információ, nem baj. Tehát esetleg valaki, aki még ide mást is, vagy akit mást aláhúzott esetleg, aki az egyes csoporthoz tartozott, mindent? Igen?
Hát, mit tartasz? Az utolsó éveiben már elzárkózott a világtól.
Még az fontosnak. Rendben, rendben. Nektek esetleg volt-e valami, nem hangzott el? Nem. Jó?
Hát én említeni közben, hogy a Globe Színháznak főrészén.
Tehát nagyon fontos, mert a Globe Színház, ezt nem is lehet kihagyni, mert a Globe Színház tulajdonképpen azt ugye ő alapította, ez egy nagyon ismert színház volt Angliában, ami az ő nevéhez köthető többek között. Úgyhogy ez nagyon fontos, a Globe Színház igazából. Jó. Második csoport. Shakespeare színpada. Kikaptam ki a második, ki tartozik a második csoporthoz? Igen, akkor légy szíves, hogy három dolgot mondjuk el.
Hát a 16. században a hivatásos színtársát jöttek létre, és több nevezetes színházat is építettek Londonban, ezek közül a leghíresebb a Globe Színház.
Így van.
Hát ennek a színpadnak jelenleges hármas beosztása van.
Így van.
Előszínpad, a szabadban játszódott.
Ezek fontosak, igen.
A hátsó színpad, az épületek szobáiban történő eseményeket mutatták be. Az Erkélyben, majd az úgynevezett felső színpadon mutatták be mindazt, ami a magasban, hegyen, várfokon vagy az égben történt. Hát a Shakespeare-i színpadon nem voltak díszletek. A színdarabokat egyfolytában játszották, és nem voltak felvonás közé szünetek. Hát a női szerepeket férfiak alakították.
Na, de ugye akkor itt sem változott, ami emlékezt, a középkorban is így volt, a reneszánsz korában sem történt ilyen jellegű változás. Igen, ezek fontosak. Ugye most mindenki ezt figyeli, tehát ugye közben. Igen.
Hát és a tragédia komor fenségét közbeéget, úgynevezett flambó jelenetek oldották fel.
Jó, ennyi, de ennyi elég is nekünk. Jó, harmadik csoport, nagyszerű. Shakespeare drámainak a műfai felosztása. Esetleg tudunk-e műveket, amiket írt, ismerünk-e olyanokat, amiket Shakespeare írt? Lányok?
Hát a tragédiához sorolhatjuk a Romeo és Júliát.
Igen.
Ezen kívül kiemelkedik belé a Julius Caesar, a Hamlet, a Troilus és...
Ezeket hova sorolnád, a Hamletet, illetve Julius Caesar?
A tragédiához.
Tehát ők egy királydrámák. Jó, azt írjuk már át, hogy ez a királydrámák. Ezt hozzá mindenki jegyzetelhet, mert ezt mindenkitől fogom kérdezni. Tehát a Shakespeare művének a drámának a műfaji felosztása. Tehát írt lírai tragédiákat. Rómeó és Júlia, királydrámák, Hamlet, második Richárd, harmadik Richárd, és ide tehetjük. Kiegészítsük. Igen, folytathatok.
Ezen kívül elbeszélünk a temény, például Lucrécia magyarázása, színműveket és vígjátékokat is, Szent Iváni álom, a Velencei...
Azt hova tennéd? Szent Iváni álom. Melyik műfaj? Vígjátékok. Ugye Shakespeare nagyon sok vígjátékot is írt, nagyon ismertek, tehát ide a Szent Iváni álom, a Sokhűvú semmiért, például, jó, tehát ezt oda soroljuk.
Ezen kívül a vígjáték és színűvekhez a Ahogy tetszik és a Vízkereszt.
A Vízkereszt is vígjáték. Nem elbeszélő költeményt írt, hanem regényes színműveket Shakespeare. Tehát nem elbeszélő költemény, ez más. Jó, tehát akkor regényes színművek voltak. Például a Szegedszeggel, vagy a Télirege, Szegedszeggel, Télirege. Ezek regényes színművek, ezt kell esetleg leírni, vagy kettőt. Jó, van-e még valami? Ennyi, jó. Tehát akkor ugye királydrámák, lírai tragédiák, vígjátékok, regényes színűek, és persze szonetteket is írt, rengeteget, nagyon szép szonetteket írt, bár ezek ugye nem drámai műfők, hanem ezek különálló versekhez hasonlíthatjuk őket. Rendben van, akkor egészítsük ezeket ki, ezeket a gondolatokat, zárjunk be mindent, dissuk ki a füzetünket, és írjuk fel a mai dátumot, illetve az óra címét, ugye közép reneszánszkori drámai színjátszás, és csak nagyon keveset, pár dolgot szeretném kiegészíteni. Nem kell mindent leírni, úgy is fogom mondani, hogy... Mert nagyon sokat ugye elmondtunk, és a tanképben nagyon részletesen le van írva, csak egy picit esetleg olyan látunk, akkor azzal ki tudjuk egészíteni. Ugye most ezt nem tudok leírni. Ezt nem tudom léptetni. Jó. Ugye a reneszánsz újjászületés, tudjuk, hogy 17. század, Itáliában indul, eszmerendszere a humanizmus, ugye klasszikus művetség, nézzük egy picit egy kis stílus hátter, illetve történelmi hátterét ennek, társadalmi háttere, ugye a polgárosodói, más életforma igény a művészetben. Tehát az embereknek egy nagyobb igényük lesz a kultúra művészet terén és egyfajta változása, egyre jobban fordul az ókori kultúrához, és újjára a természet, az életszerdede és az egyéniség kultusza. De ezt mi ismerjük a reneszánszból, de ezt ugye tudjuk, tehát a reneszánsz újjászületés, humanizmus, ezt tudjuk. Ugye a 16. századi Angliában vagyunk, hogyha mondjuk dráma, középkor, vagy a reneszánszkori drámáról és színjátszásról beszélünk, központ azért Anglia. A 16. századi Anglia ugye nagyon sokat fejlődött akkoriban az ország, ugye a királynő, ami fontos gondolat az, hogy a királynő ugye megszivárgatta a központi hatalmat. Ugye első Erzsébetről beszélünk, ő volt akkoriban az uralkodó, és ő megszivárgatta a központi hatalmat. Ugye a gazdasági felrendüléssel járt együtt ez a változás, ugye a kultúra, a műveltség iránti folyékonyságnak a fokozódása. Tehát ami nagyon fontos, ugye a gazdasági felrendülés volt, a királynő műveltség iránti fogékonyság fokozódása. És ugye elkezdtek színházakat építeni. Ugye mert középkorban nem volt még ugye, színház, tudjuk, hogy a városi színtereken voltak ezek az előadások, illetve a templom udvarokban játszották ezeket a drámákat. Na már most a reneszánsz révén a fellendülés, ugye Anglia is központi hatalom, egyre nagyobb az igény ugye, a művészetre, a kultúra, és ugye színházakat kezdtek építeni. Ez, ami a feketével van kijelölve, az, ami számunkra esetleg úgy fontos. Jó. A világ Shakespeare és a színjátszás, ugye itt látjuk a Globe színházat, láthattuk ugye, amiről beszéltünk, ugye nagyon-nagyon ismert és meghatározó volt ez a színház.
ami ugye William Shakespeare elejéhez köthető. Ugye a fénykora első Erzsébet és első Jakab uralkodása, ami az angol reneszánsza, itt első Erzsébetet láthatjuk a táblán, és a gróf színház 1599, csupa erre van szükség, hogy fénykora első Erzsébet és első Jakabnak az uralkodása, a 16. század utolsó harmadától 17. század első harmadáig, és a gróf színház, a gróf, 1599, ugye Shakespeare. Tehát első Erzsébet és első Jakab. Jó, menjünk tovább. A színház, az épület kör vagy 8 szín alakú volt, a földszinten itt láthatunk egy képet, a falak mentén három színen elképúzódott, ezt megnéztük, hogy a nézők összetétele rendkívül heterogén volt. Én is voltak az ülőhelyek lent, illetve a fenti pályák három részből állt, és ugye általában a pámolyokban ültek ugye az előkelő, az elit társaság, és ugye lent pedig ugye ilyen ártatlanok éppen a szegényebb réteg, ugye a polgárok, és de mindenféle nép, vagy ember megfordult. Ott arisztokratától kezdve a módosabb polgárokig, tehát nagyon sokan, tehát heterogén volt a színháznak az összetétele. Tehát ugye a szegények is megjelentek, ugyanakkor pedig az arisztokraták is. Ez annyiban volt esetleg mondjuk a szegények számára nehéz, még egy színház jelölést megnézni, ugyanis a színészek ekkoriban már fizetést kaptak. És ezáltal ugye volt belépő. Na mert most a nagyon szegény emberek, ugye az alacsonyabb származású emberek, polgárok, nagyon sokan nem tudták megnézni ezeket az előadásokat, ugye mert nem volt rá pénzük. Tehát ilyen szemben ők sajnos kiszorultak az ilyen kultúrából, jó? Ez nem kell nekünk. Erről beszéltük, hogy nem volt díszlet, ezt nem kell leírni, illetve csak jelzésszerű volt. Ugye a lobszínpad a három részre osztott, de ez benne van a tankönyvünkben, úgyhogy ezt nem kell leírni. Ugye előszínpad, itt láthatjuk a képen, hátsó színpad, felső színpad, ilyen három része tagolódott ez. Ami nagyon fontos, hogy az előadásokat általában délután 3 órától tartották, sötétedésig. Ez amit esetleg le kellene írni. Tehát délután 3 órától és estig tulajdonképpen játszották. Azt ugye tudjuk, hogy a színészek ugye fizetést kaptak, hogy ezért jegypénzt szedtek, ugye ezt elmondtam, de ezt meg is tudjuk jegyezni. Állandó színészekkel dolgozott Shakespeare egyébként, tehát állandó színészei voltak, akikkel újra együtt dolgozott. Az előadás ugye szünet nélkül ment, egy húzatban, nem volt függöny, például. A Shakespeare drámák felvonásokra tagolása, ezt érdekesnek találom, csak a 18. század második felében történt meg. Tehát ez sokkal később lesz az, hogy a felvonások. Nyilván azért is, mert nem voltak ugye szünetek, tehát hogy egyhuzamban játszották tulajdonképpen ezeket a darabokat. Tehát ez a 18. századtól lesz tulajdonképpen felvonásokra osztva, vagy pontva ezek a drámák. Jó? Tudjuk követni? Jó. Csak a fontosabb információkat. Mindenképpen megmondom, hogy ez minek a karikatúrája. Melyik Shakespeare-nek a szereplő?
Hamlet.
Így van, nagyon jó. A színtársaság 12-16 főből állt járandó szereplés katolikus hősöknek. Ezt nem kell leírni, azt kell leírni a női szerepek, de ezt nem a tankönyvben, a női szerepeket ilyen kamaszfiúk játszották, ezt tudjuk. A színtársaság 12-16 főből állt, esetleg ennyit írhatunk le. Többen is kell, a legfelső sor. Tehát a színtársaság 12-16 főből állt. Jó. Ez nagyon érdekes, hogy ez egy Shakespeare-ről készült. Én nem az antik, nagyon érdekes, hogy az antik kultúra, vagy az ókori kultúra, de nem az antik, hanem a középkori színjátszáshoz múlt vissza. Egyébként nincs hármas egység, hangnemek keveredhettek, és véres jelenetek is voltak a színpadon. Éles konfliktusok. De ezt nem kell leírni, ezt csak így bemutatom. Jó, megyek tovább. Na már most itt van egy kép, illetve a Shakespeare jelmű felmondása. És láthatjuk, hogy esetleg ki lehet egészíteni, bár nem kell leírni. Ez a kép, ez honnan van esetleg valaki, mert tudnám mondani.
Rómaos
Júli. A Rómaos Júli a Cefélelő fél feldolgozásban, aki még nem látta, ajánlom figyelmébe ezt a filmet, mert egy nagyon szép, klasszikus feldolgozás, én szerintem nagyon szép. ugye a király drámák, lírai tragédiák, vígjátékok, ahogy tetszik, Windsori vígnők, a Dóvátett lovagok, a két veronai nemes, és így tovább, ezt meg tudjuk ugye nézni. Itt az a legfontosabb, hogy hatalmas életműben volt William Shakespeare-nek, és ugye ezeket ugye műfajokba tudtuk ezeket sorolni, tehát a királyi drámák, lírai tragédiák, vígjátékok, nagy tragédiák, ugye Hamlet, Dán királyfi, a Lír király, igen, mert ez még kimaradt, Macbeth, az Otelló, Velencei Mor, ezek a nagy tragédiák, vagy egy király drámának is lehet nevezni. Jó, mert ez a kép, ez kite nekem ebben, hogy ez honnan, ami az, aki kilátta esetleg ezt a filmet. Segítek, hogy a nagy tragédiák között van. Volt-e olyan Shakespeare-i hős, vagy olyan főszereplő, aki színes bőrű volt? Tehát nem fehér ember. Ki tudja? Az Otelló volt egyébként. Otelló, a Velencei Mor, Shakespeare úgy írta meg, és ő Otelló. Nagyon-nagyon híresságű volt. Római tragédiák, illetve Julius Caesar, tehát ez római tragédia, regényes színművek. Az életképes lezárása a vihar, ez az életműve legvégén költött nagyon híres drámája, és az utolsó darab pedig a 8. Henry. Tehát arról hívhatok bőven a elég érdekes életet élt, és nagyon volt tudunk írni. Jó. Itt egy Shakespeare szonettet látunk, mindjárt megjelenik előttünk. Ezeket meg lehet nézni. És akkor el is érkeztem arra, hogy most szeretnék foglalkozni, hogy szál végig kérdőjel. Azt szeretném megkérdezni, hogy gyarlóság, azt mondja neve, légy hű önmagadhoz, lenni vagy nem lenni, az itt a kérdés, a többi néma csen, valami bűzlik Dániában. Ez melyik híres Shakespeare-i drámában található szálvége olvasható? A kép is jelzi azt, hogy ez melyik dráma? Nem ismerik ezeket a szállóigéket? Nem hallottuk meg? Így van, a Hamlet. Bizony, és azzal fog itt kicsit most foglalkozni, illetve beleolvasni. Itt láthatjuk, az egy Hamlet, ez egy, a Hamletet nagyon-nagyon sokan feldolgozták, adaptálták, nagyon sok, tehát nagyon-nagyon nézünk képeket is. Ez a 90-es években készült Kenneth Branagh film, egyébként ezt láttam, és ugye ő Hamlet. Itt láthatjuk Hamletet. Szintén Hamlet, Kenneth Branagh. Itt ugye Hamlet és az édesanyja Gertrudis beszélgetése, Ophelia és Hamlet. Ki játszott Ophelia-t? Ki ismeri fel azt a színésztőt? Igen, de még két részlet, így van, bizony. Na, így érdekes, ez Mel Gibson. Ki hinné, hogy Mel Gibson játszott Hamletet, de képzeteket játszott. Nagyon-nagyon régen, ez egy nagyon régi film. Amikor Mel Gibson, csak ott tudjátok, hogy ő is játszott a Hamletet, és Glenn Close, aki egy nagyon ismert színésznő, ő volt benne az édesanyja, Gertrudis. Jó, ez egy fogalom. Ugye a Hamlettel foglalkozunk, ugye bosszú dráma, ami a Hamlet ez egy bosszú dráma. Ugye a középpontjában egy gyilkosság és annak a megtorlása áll, ez a bosszú drámának a fogalma. Azt kell, hogy egy bosszú dráma, és tulajdonképpen most ennyi is. És jó, tehát ez egy bosszú dráma, a Hamlet. Jó.
Ki tudja nekem megmondani, hogy miről szól a Hamlet? Esetleg olvasta valaki? Senki? Egyáltalán nem ismerjük, hogy mégis miről szól. Jó, rendben, nem baj. Beleolvasnánk egy kicsit. Ki is osztanék pár lapot. Nézzük, akkor legyen ez a 4-5-oké. Mindjárt elmondom, mit kell vele csinálni, jó? Ezt kihoztanám. Kinek nem adtam még, ott jó.
Na már most, aki ezt kapta tőlem, szintén egy gépahangatról, ez egy nagyon fontos pillanat, itt van az a szélet, hogy menni vagy nem menni. Itt van az első oldalon, ugye ezt kellene elolvasni és értelmezni, miről szól ez a szöveg, mit mond, mit Hamlet. Ugye ez egy monológikus szöveg, amikor ugye kommunikáció egyirányú, és csak a főszereplő beszél, de mindjárt megvizsgáljuk pontosabban, és akkor itt, ide, itt pedig, ideig kellene értelmezni, itt kezdődik, itt folytatódik, és ideig kellene, itt már ez egy monológ, tehát csak ideig kellene ezt elolvasni, és ugye elmondom a kérdéseket. Így meg jól. Igen. Vizsgáljuk meg ugye Claudius trónbeszédét és az azt követő dialógusokat a részletek alapján. Ugye mit állít Claudius? Claudius a király. A szöveg szerint. Ő a Claudius. Ugye mit állít Claudius trónbeszéde az öreg Hamletről és a halálról? Hamlet özvegyéről, az ország helyzetéről, tehát hogy mit, miről beszél Claudius, ez a párbeszéd. Ugye milyen uralkodónak látjátok Claudius a trónbeszéde alapján? Érthető ez a kérdés? Jó. Aztán, aki a két úriember ott hátul, ugye vizsgáljátok meg, ugye Hamletnek az első monológia, amikor ő beszél egyedül, ugye mit állít Hamlet önmagáról? Mit a világ állapotáról? És Claudiusról, Gertrudisról. Gertrudis az édesanyja. Claudius pedig a király, aki nem az édesapja, hanem Claudiusnak a férje, mert az ő édesapja Hamletnek az édesapja meghalt. A történet elején, és az új király pedig az édesapjának a testvére, Claudius lesz. Jó. Tulajdonképpen azt, hogy mit állít önmagáról, a világról, tehát hogy mit, tulajdonképpen miről beszél itt Hamlet, hogyha ezt esetleg ki tudjuk hámozni. Ugye a harmadik csoport az a rész, ami a lenni vagy nem lenni szöveg. Ugye értelmezhető-e az, hogy a lenni vagy nem lenni dilemmája a tenni vagy nem tenni választási kényszerként? Tehát hogyan viszonyul tulajdonképpen Hamlet a kötelességéhez, ugye az emberi lelki akarata, a személyisége, azt a szöveget kellene most tulajdonképpen értelmezni, hogy miről szól az a lenni vagy nem lenni, vagy a mit kérdez, miről van szó. Jó. És akkor ezt kellene megvizsgálni. Érthető?
De ha kérdésetek, amivel kapcsolatban bármilyen információ, akkor elmondom. Csak ezt önmagában a szöveget kellene megvizsgálni. Az lehet, hogy Hamlet, ő egy dán királyfi, aki hazatért Dániába, és meghalt az édesapja. És az új király Claudius lesz. És milyen ember ez a Claudius, a párbeszéd dialógus alapján? Az édesanyja Gertrudis. Az ennyi vagy nem lenni szöveg, mivel egyébként már ugye, a kötetelejünk megjelenik az apjának a szelleme. Tehát az apja szelleme Hamletnek azt mondja, hogy a hétesek, hogy ők felkérkezték, meg ő Claudius. És azért ez rossz, hogy nem ez egész arra, azt mondjuk Hamlet nem szűnt akarálni valamiképpen. Nem tudja, hogy van már ki áll mellette semmit nekünk. És tulajdonképp ez egy temetőjére, de nem ismert rész, amikor ott lenyúlva nem jön azért a kérdés, hogy most miről beszél, miért gondol, mit gondol a körülötte élő emberekről, hogy ebben egyedülben is mondtak várta a világot, tulajdonképpen azt, hogy ez az ülött világot, hogy nem tudja, kivel bízol-e az előtt, és akkor ugye már tudja, hogy az új király megölte az új esetek, és ugye király tulajdonképpen. Jó? Vannak már vélemények, vagy ötletek, nyugodtan mondjátok, és kezdhetjük. Mit gondolsz Hamletről, a királyról? Aki behelyezhető magaslatot.
Ezt most meghallgatom. Mit gondolsz, hogy mit mond itt?
Valóképpen. Miről beszélik Hamlet?
Azt, hogy a világ egy jó világ.
Igen, nem miért gondolja ezt? Kiderült benne.
Anya, ez hamar, minden kezdesül.
Nagyon jó, folytasd, igen. Nagyon jó, de az édesanyja hamar. Mit gondol az édesanyjáról, kérdődik szól, mit gondolsz? Itt a minden elég. Mit gondol Hamlet az édesanyjáról? Milyennek tartja? Egy hűtlennek egyébként. Tehát, hogy egy ilyen gyenge akaratú nő, aki tulajdonképpen ugye hozzáment, ő még nem tudja, de ugye a fia gyilkosához. Mit gondoltok, hogy miről beszélt Hamlet? Mit mond? Beszél-e valamiről a jövőről, az ország helyzetéről, vagy az uralkodóról, vagy a királyról, vagy igen róla?
Ugye ez az egész, ez nem vezethet jóra.
Micsoda?
Hát, hogy a édesanyja a...
Igen?
Hát ugye ez a apjának az öcsével összeházasodik.
Igen, tehát azt ugye ezt ő elejtsélik, igen. Ki kapta még ezt az első mondatot, szövegkérjük? Csak jutottál? Jó, esetleg még valami? Jó, menjünk tovább, ez is egyébként így nagyon jó. Nézzük tovább. A dialógus az elején mi derül ki számotokra?
Claudius Strom beszédéből mi derül ki? Mit gondol a király? Tehát mit gondoltok róla? Mi derült ki? Ugye Claudius a király az elején. Na? Milyennek tartod őt?
Hát eleinte mondja, hogy gyászolják meg Hamlet a...
Igen.
És úgy mondja, hogy az egész országnak kéne gyászolnia.
Azt mondja? Igen, tovább. És milyen uralkodónak látjátok ti Claudiust? A szöveg alapján, amit ő mond ebben a dialógusban. Milyennek gondolod? Elhiszed, hogy ezt gondolja? Tehát, hogy őszinte?
Nem.
Miből gondolod, hogy nem? Ki kapta még ezt a szöveget? Ti is azt kaptátok, igaz? A dialógus. Ha, mert egészítsük már ezt ki. Ti mit gondoltok Claudiusról? És a trók beszédéről? Milyenem? Igen?
Hát, hogy... Szerintem nem gondolja akkor már, amit mond, mert itt utána mondta, hogy a bátyja halála miatt az egész ország össze-vissza van. Hogy...
Igen.
Hát, hogy ezt az egész ország
úgy gondolja,
igen. És akkor mi gond utána, hogy mi lesz? Lesz-e olyan változás?
Kalandos állnokkal szövetkezik. Hát lehet, hogy majd azt gondolják, hogy majd lesz valami változás, de hogy ezek csak ilyen álmok is, hogy nem lesz valami változás.
Igen.
Jó. Még valaki ezt kiegészíteni esetleg? Lányok, ti melyik szöveget kaptátok? Na, azért arról még egy percben, hogy még beszéljünk már róla, hogy hogyan értelmezzük ezt a szöveget. Mi ez a lenni vagy nem lenni? Mit gondoltok a szöveg alapján? Miről beszél itt Hamlet? Ez egy nagyon ismert monológia. Igen.
És ugye minden földiba is eltűnik, de hogyha mégis a halállal dönt, akkor ki fogja átérezni az ő fájdalmát és cipelni a terheit. Uh-huh. És még arról beszél, hogy ez öntudat gyáva emberekké tesz minket, és az elszántságot elhalványítja.
És mit gondolsz, hogy akkor ugye tenni vagy nem tenni dilemma, hogy ez azonosítható-e? Tehát, hogy mit gondolsz, hogy Hamlet inkább tenni akar, vagy nem tenni? Ugye, mert ez egy ilyen bizonytalan kérdés, lenni vagy nem lenni, tenni vagy nem tenni, hogy szerinted ő ezzel mit mond? Mi derül ki számodra? Egy perc. Inkább nem? Miből gondolod? Olvasd már fel azt a részt, ahol olyan lesz számodra kiderül. És na, be is fejezzük. Na?
Nyugalomba küldhetné magát, egy pusztatőre kihagyom el terheket, tízadra nyugalják a fájdalmait, a legtelésünk, egy halál utáni valamitől, nem is meg tartom, ennyiből nem térnek fel utazó, de nem azt, hogy kerülünk, inkább tűnni, de nem gonosz, hogy ismeretlen, nem fel is ilyet.
Igen, bár ez eléggé bizonytalan, hogy mert tudni kell, hogy Hamlet eléggé egy ilyen, hát nem igazán tudta, hogy, mert hazaérkezik, és ugye meghalt az édesapja, és nem tudja, ki van mellette az egész király udvarban hazajön, és akkor az édesanyja máshoz ment hozzá, akkor kiderül, hogy megmérgezte az édesapját, és elbizonytalanik, mert nem tudja, és kofna a temetőben, akkor most lenni vagy nem, ez itt a kérdés, hogy én most tegyek vagy ne tegyek, és itt még mindig dilemmázik, de ez meg később azért nyilván tenni fog ez ellen. Jó, akkor befejezzük. Mára, akkor meg kell tanulni, hogy ez a középkori dráma jellemző, a Shakespeare színpada, Shakespeare egy-két információ, amit lejegyzeteltetek, jó? És akkor ezeket a lapokat meg lehet tartani, jó? Lehet vele foglalkozni, és tanácsolom, hogy azért vagy nézzétek meg, vagy el kell ezt olvasni, és akkor megismernétek jobban, jó? De ennyi. Olvassatok utána, mert sokkal meg fogjátok érteni.